Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus, így kiált a gonosz lélek a kafarnaumi zsinagógában, a mai evangélium leírása szerint. Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és megpróbálkozunk a mai evangélium magyarázatával, amit a Márk evangélium első fejezetéből olvasunk, a 21-től a 28. versig. Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába és tanított. Mindenki nagyon elcsodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: hallgass el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas. Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Az evangéliummal sokféle formában vagy műfaj szerint lehet foglalkozni: prédikáció, elmélkedés, imádság. Most azonban a magyarázattal foglalkozunk, ami az alapját képezi az elmélkedésnek vagy a prédikációnak, hogy ne vakvágányra fusson, vagy ne valami önálló elméletek kifejlesztésébe torkoljon az evangéliumról való gondolkodás. Ezért jó, hogyha próbáljuk a szöveget minél jobban megérteni, vagy magáról a szövegről minél többet elmondani, minél több információt felderíteni. Mit keresett Jézus Kafarnaumban? Ugye a Márk evangélium elején vagyunk, az első fejezetben, ahol eddig az történt, hogy az evangélista elbeszélte Jézusnak a keresztségét, ezzel kezdődik a Márk evangélium, nem közli a gyermekkornak az eseményeit, mint Máté és Lukács. Ezek után arról ad hírt, hogy keresztelő Jánost fogságba vetik, és hogy Jézus fölkeresi Jánosnak az első tanítványait. Ugye ez két testvérpár egy-egy tagja volt, János a későbbi evangélista és András apostol, és az ő testvéreik, ugye Jakab, illetve hát Andrásnak Simon Péter, maga a főapostol lesz. És Jézus valamiképpen Jánosnak a működését folytatja, de más módszerekkel. Keresztelő János egy helyen tartózkodott, az is a lakott területtől távol esett, és oda ment hozzá, aki akart. Jézus ezzel szemben a nevelkedésének, fiatalkorának a városából elmozdul, ami egy vidéki város lehetett, és egy forgalmasabb településre költözik, Kafarnaumba, és voltak éppen ez lesz a galileai működésének a központja. És utána innen indulva járja be a falvakat, városokat az evangéliumok tanúsága szerint, tehát nem egy helyen tartózkodik, nem őt kell megkeresni, hanem ő keresi, ő megy utána az embereknek. A következő, hogy mindenki csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezt a mondatot egy az egybe átvette a Máté evangélium a hegyi beszédnek a végére illesztve. Ezzel a mondattal foglalja össze a hegyi beszédet. A Márk evangélium keletkezett legelőször, és ezt már ismerte Máté is és Lukács is, tehát sok részletet innen vesznek át, így ezt a mondatot is egy az egyben átveszi Máté. Magát ezt a történetet, ezt a zsinagógában való gonosz lélek kiűzését Lukács evangélista is közli, nagyjából változatlan formában. A Márk evangéliumban ugye ez a tisztátalan léleknek a közbe kiabálása, tehát hogy megzavarja a zsinagógai istentiszteletet, ez az első konfliktus helyzet. Tehát a korábbi jelenetekben, Jánosnál való keresztségben ott némi kontraszt vagy feszültség van, amikor János azt mondja, hogy én vízzel keresztellek benneteket, de aki utánam jön, az majd Szentlélekkel és tűzzel. És az első apostolok meghívásában sincsen voltak éppen konfliktus. Tehát Márk evangélista a konfliktust úgy vezeti be, ami jellemzi a művét, hiszen végül mégis Jézusnak az emberi története a keresztfán ér véget, tehát valahol meg kell jelennie a konfliktusnak, hogy ez Jézus és a gonosz lélek között van. Érdekes ezzel összefüggésben megnéznünk, hogy a többi evangéliumban hogyan jelenik meg a konfliktus, mi az alap konfliktus. Ugye már említettem Lukács evangéliumát, ahol ugyan szerepel ez a történet, de ezt megelőzően egy sokkal nagyobb konfliktust beszél el az evangélista, ez pedig Jézusnak a föllépése a názáreti zsinagógában, ahol az események odafajulnak, hogy Jézust kis hián letaszítják egy szikláról. Tehát, hogy valamiképpen féltékenységből ölni akar az ember, tehát, hogy valamiképpen ez az emberi kegyetlenség, gonoszság áll szembe az isteni irgalommal. Ugye a Lukács evangéliumnak egy ilyen fő témája ez az isteni irgalmasság, és akkor ezzel összefüggésben az emberi gonoszság a másik pólusa a konfliktusnak. A János evangéliumban ugye a sötétség és a világosság. Ezzel kezdődik, ez megjelenik az evangélium első fejezetében, hogy a világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta őt be. És végül a Máté evangélium, bár hát az Új Szövetség sorrendjében ugye az az első könyv, de a Máté evangéliumban a Jézus hegyi beszéd, de a tulajdonképpen az első fő rész a gyermekség történet után, és ott a fő konfliktus ugye az, hogy a régieknek azt mondták, én pedig ezt mondom nektek. Tehát, hogy ott valahol a régi törvény és az új törvény. Mózes, aki törvényt ad a Sínai hegyen, a 10 parancsolatot, és Jézus, aki a 8 boldogságot fogalmazza meg a Máté hegyi beszédében. A régi törvény és az új törvény között van a konfliktus. Ugyan korábban Máté is elbeszéli Jézus gyermekkorának a történetét, és ott is valahogy ennek az igaz embernek, Józsefnek a vívódása áll a középpontban, hogy hogyan kezelje azt a helyzetet, hogy Mária gyermeket vár, el akarja bocsájtani, mert ezt kívánja a törvény. Tehát az alapkonfliktus megjelenik akkor Márk evangéliumában is, méghozzá Jézus és a gonosz között. Ez a tisztátalan lélek azt kiáltotta, mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket, tudom, ki vagy az Isten szentje. Sajnos mi nem halljuk azokat a hangsúlyokat, ahogy ezeket a szavakat kimondták, vagy kiabálták. Ebben valószínűleg sok gúny volt, irónia, nem igazi vallomás. Tudás, vagy valamiféle információ van benne, hiszen megfogalmazza legalábbis töredékesen Jézusnak a kilétét. És érdekes, hogy Jézus itt is azt mondja, hogy hallgass el. Nem fogadja el a gonosznak a tanúságtételét, vagy a gonosznak a tanúságtétele az lehet, hogy információt tartalmaz, de mégsem igazi vallomás Jézusról. Ezzel összefüggésben nagyon érdekes az, hogy amikor a meggyógyítottak tesznek tanúságot Jézus mellett, vagy akarnak tanúságot tenni, Jézus nekik is azt mondja, hogy hallgassatok. Ne beszéljetek erről senkinek. Pedig azok nem rossz indulattal, nem Jézus ellen akarnak beszélni. De még ők sem igazán alkalmasak arra, hogy Jézusról valódi tanúságot tegyenek. Majd az evangéliumokban, a Márk evangéliumban is sokkal később jön el annak az ideje, hogy valaki valódi tanúságot tegyen Jézusról, majd ez lesz Péter, aki azt mondja, hogy te vagy az élő Isten fia, és még ott is ugye Jézus után erőteljesen helyre kell, hogy igazítsa őt, amikor kétségbe vonja a szenvedésnek az elfogadhatóságát. Ments, Isten Uram, ez nem történhet veled, mondja majd Péter, és a kereszten függ Jézus, amikor a kivégző osztag parancsnoka azt mondja, hogy hogy ez az ember valóban igaz volt, vagy ez az ember valóban Isten fia volt. Tehát, hogy igazából tanúságot tenni Jézusról, az nem egyszerű információközlés, hanem azt tud tanúságot tenni róla, aki fölfogja azt, hogy Jézusnak a szenvedése az nem kudarc, nem bukás, nem valamiféle Istentől való elhagyatottság, és az, aki osztozik valamiképpen Jézusnak a szenvedésében, az már majd tanúságot tud tenni róla. Ez a konfliktus itten a Márk evangéliumban azonban még nem személyes jellegű, tehát nem konkrét ember, nem emberek csoportja áll szemben Jézussal, majd későbbiekben olyan zsinagógai gyógyítást is találunk, ahol a farizeusok tanakodnak azon, hogy hogyan okozhatják Jézusnak a vesztét. Itt még nem ilyen személyes jellegű ez a konfliktus, hanem a gonosz és Jézus között feszül, és Jézus nem is veszi ezt ilyen személyes sértésnek, hogy az ő zsinagógai beszédét megzavarták. Nem rendre utasítja ezt az embert, nem azt mondja, hogy vezessék ki a zsinagógából, hanem tulajdonképpen a kor felfogásának értelmében azt is mondhatná, hogy ez az ember beteg. És hogy voltak éppen ezen, hogy Jézus nem vesz magára egy sértést, ez nagyon megdöbbentő. Megdöbbentette magát az illető személyt is, meg a jelenlévőket is. Tehát, hogyha valamiféle tanulságot, erkölcsi tanulságot szeretnénk magunk számára levonni ebből a részletből, akkor ez talán itt kezdődhet, hogy nem kell minden egyes sértést, sérelmet, rossz szót magunkra vennünk, személyes sértésnek vennünk. A másik embertől a személyünk felé irányuló kifejezett rossz indulatnak tartanunk, hanem valamiféle mentséget kereshetünk az ő számára, mint ahogy ez Jézusra később is jellemző volt. Még a kereszten is ezt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát nem kell minden rossz szót, minden sértést merre szívni, magunkra venni, szó szerint venni, és Jézus sem ezeket a szavakat igazítja helyre. Szavakra, nem szavakkal, nem szóharccal válaszol, hanem magát, az egész embert nézi, és az egész embernek az állapotát írja le, vagy próbál azon megértéssel és valamiféle szóval segíteni. És ez okozza azt a rendkívüli hatást, amit Jézus itt elért. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották a mai evangélium magyarázatával.